Dávid király mondta, Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat, osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 475-ös éneket fogjuk ma énekelni. Három verse van, úgyhogy egyszerű volt elosztani. Az első versét énekeljük fennállva. 475-ös dicséretünk első verse. Itt kezdődik, imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Imádkozzatok és buzgón kérjetek, bűnös voltunkért, Uram, a nevet meg, tiszta szívet és szent lelket adj nékünk. Hallgass meg, fiat nevébe, ha kérünk.
Foglaljuk el helyünket, testvérek! És a megkezdett énekünknek, a 475-ös énekünknek a második versét énekeljük. Imáron leülve, tehát 475-ös dicséret, második verse, keressetek buzgón és megtaláltok.
Keressetek buzgón és megtaláltok. Miért nevesünk, Uram, hogy bűnszátok? Erőt ne vegyen mi rajtunk, még nékünk. Égi útunk igazságunk, életünk.
A mi Isten tiszteletünknek és a mi együttlétünknek megáldása, megszentelése is jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Hagyjuk meg a fejünket, helyünkön maradva, gyertek, imádkozzunk. Urunk, olyan csodálatos, amikor a hegyi beszédben te magad bíztatod az embereket, hogy téged keressenek, nálad zörgessenek, hozzád forduljanak, téged kérjenek, mert aki keres, az talál, aki kér, az kap, aki zörget, annak megnyittatik. Mégis, Urunk, olyan ostoba tud lenni az ember, olyan buták tudunk lenni, mi magunk is. Tudunk máshol zörgetni, nem nálad. Másban bízni, nem benned. Mást kérni, mást keresni, nem téged, és nem tőled. Kérünk téged, hogy adj nekünk olyan látást, olyan világosságot, hogy hadd értékeljük át az életünket. Hadd lássuk meg a mi szemeinkkel, a hitünk szemeivel mindazokat a dolgokat, amiket elrontottunk. Aminek a gyökerénél ott volt a mi hamisságunk, a mi emberi gyarlóságunk, vagy éppen valami rossz gondolat. Kérünk téged, hogy hadd lássunk tisztán, világosan a saját életünkkel kapcsolatban. Hadd lássuk meg, Urunk, a helytelen útjainkat. Hadd lássuk meg a rossz döntéseinket. Ha tudjunk téged keresni ma, és a veled való találkozásban meggyógyulni, megerősödni, feltámadni új életre, benned megtalálni, amire lelkünk vágyik. Köszönjük, Urunk, hogy te magad is keresed az embert. Olyan drága nekünk az az ígéret, hogy te magad is közeledsz ahhoz, aki hozzád közeledik. És tudjuk, Urunk, hogy Te előbb szerettél minket, Te előbb kerestél, neked előbb voltunk fontosak, mint ahogy mi bármit is gondoltunk volna Te rólad. Találjon meg bennünket, elveszetteket, örökkévaló szereteted. Jézus Krisztus győzelmében mentsd meg mindazok életét, akiknek a szíve még nem a tied. Vondd magadhoz azokat, akik őszintén vágyakoznak utánad, és az üdvösség útjára igazgasd rá mindannyiunk lábát. Tedd élővé hatóvá igédet, hogy azon növekedjünk, azon táplálódjunk. Kérünk kicsin gyülekezetünkért, könyörülj a betegeken, a mélységben járókon, könyörülj a szenvedőkön, légy a nyomorultakkal. Vigasztald meg a gyászoló szívűeket, és segíts meg, Urunk, azokat, akik ínségben vannak. Légy ott a szülőszobában is, Urunk, ahol egy presbiterünk felesége életet fogadni egy kisgyermeknek. Áld meg őket, az ő családjukat, vigyázz rájuk, hordozd őket. Nagy-nagy szeretettel Te tartsd meg az édesanyát a szülésben. Áldott légy, Urunk, hogy mindent eléd hozhatunk, és Te meghallgattál minket. Ámen. Drága testvérek, folytatjuk a sorozatunkat, és Józsué könyvénél a 14-es fejezethez érünk. A 14-estől a 18-as fejezetig a kiosztott örökségről van szó, hogy melyik törzs milyen határokkal rendelkező kis területet, városokat kap. Nem fogom felolvasni a 14-estől a 19-es fejezetig valamennyi verset, viszont a 14-est fel fogom olvasni, aztán majd a 20-assal fogunk tovább menni, bár még van egy-két apró üzenet ebben a szakaszban, azokat nem fogjuk kihagyni. Hallgassátok az Élőisten igéjét, Józsué könyvéből a 14-es fejezetet olvasom. Ez lett Izrael fiainak az öröksége Kánán földjén. Eleázár pap és Józsué Nún fia, meg a törzsek családfői adták örökségül Izrael fiainak. Sorsolással osztották ki a 9,5 törzs örökségét, ahogyan megparancsolta az Úr Mózes által, mert 2 törzsnek, meg 1,5 törzsnek a Jordánon túl adott Mózes örökséget. A lévitáknak nem adott örökséget közöttük, viszont József fiaiból 2 törzs lett, Manassé és Efraim. A lévitáknak nem adtak osztályrészt az országban, hanem lakóhelyül városokat, az azokhoz tartozó legelőket pedig jószáguk és javaik részére. Úgy tettek Izrael fiai, és úgy osztották fel a földet, ahogyan az Úr parancsolta Mózesnek. Júda fiai Gilgálban Józsué elé járultak, és a kenizi Káléb Jefunne fia ezt mondta neki. Te tudod, hogy mit mondott az Úr Mózesnek, az Isten emberének rólam és rólad Kádés-Barneában. 40 esztendős voltam, amikor elküldött engem Mózes az Úr szolgája Kádés-Barneából, hogy kémkedjem ebben az országban. Én olyan hírt hoztam neki, amilyen a szívemből jött. Társaim azonban, akik velem együtt jöttek, megrémítették a nép szívét, de én teljes mértékben követtem Istenemet, az Urat. Azon a napon így esküdött meg Mózes, bizony a te örökséged lesz, és a te fiaidé mindörökké az a föld, amelyre lábad lépett, mivel teljes mértékben követted az én Istenemet, az Urat. Mostanáig életben tartott engem az Úr, ahogyan megígérte. 45 éve annak, hogy ezt az ígéretet tette az Úr Mózesnek, amikor a pusztában járt Izrael, most éppen ma vagyok 85 esztendős, még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem. Amilyen akkor volt az erőm, olyan az erő most is. Harcba vonulok, és visszatérek. Most azért add nekem azt a hegyvidéket, amit megígért az Úr azon a napon, hiszen te is hallottad akkor, hogy anákok vannak ott, és megerősített nagy városok. Talán velem lesz az Úr, és kiűzöm őket, ahogyan megígérte az Úr. Józsué megáldotta őt, és örökségül adta Hebront Kálébnak, Jefunne fiának. Ezért lett Hebrón a kenizi Kálébnak, Jefunne fiának az öröksége mind a mai napig, mert teljes mértékben követte az Urat, Izrael Istenét. Hebrón neve azelőtt Kirjat Arba volt. Arba volt a legnagyobb ember az anákok közt, azután béke lett az országban, nem volt háború. Eddig az Úr írott igéje. Kedves testvérek, Józsué könyvének, az egész könyvnek a kulcs szava az, hogy örökség. Az egész Bibliában 244-szer fordul elő ez a szó, hogy örökség, a 66 könyvben, tehát 244-szer, és Józsué könyvében a leggyakrabban 64-szer. Tehát több, mint az összes előfordulásnak a negyede, egy picivel több, amit csak ez a könyv hordoz. Örökség. Egy olyan szó, amelyet mind tudunk, mind ismerünk, itt a Földön rengeteg embert hajt a vagyon, hogy valamit szerezzen, hogy megkapja az örökségét. Na, Isten népénél más a helyzet. Isten népének az Úr ad örökséget, Isten készíti el, Isten választja ki, Isten méri ki az örökséget. A mai címünk így fog hangozni, egy kérdés: akarsz-e mennyei örökséget? Tehát ez a mai címünk, akarsz-e mennyei örökséget? Józsué könyvének a 13-tól a 19-es fejezetéig az elfoglalt területek kiosztása következik, és részletesen beszámol ez a sok fejezet arról, hogy melyik törzsnek, melyik nemzetségnek mi lett az öröksége. Egészen pontos, részletes feljegyzések, melyik törzsnek, melyik városok, mely legelők, melyik hegyek, melyik völgyek, ezt Isten számon tartja. Isten mérte ki nekik, és Isten volt az, aki ezt ugye úrként adta az ő népének. Egyetlen egy törzs, Lévi törzs, a papi törzs nem kapott nagy földterületeket, hanem csak városokat és legelőket a jószágaiknak, mert több helyen előfordul a magyarázat, hogy az Úr az ő örökségük. Ennek is van egy üzenete, lesz erről is szó. És itt a 14-es fejezetben, amelyet felolvastam ebből a nagyobb szakaszból, szó van Kálév örökségéről, amely jelentős és amely nagyon komoly üzenetet hordoz. Kálév volt a 12 kémből az egyik, a pusztai vándorlást megelőzően ugye kiküldte Mózes az ígéret földjének a határán a kémeket, hogy na nézzetek szét azon a földön, amelyet Isten ígért nekünk. Mindegyik törzsből egy kém. Úgyhogy ment 12 kém, a 12 kémből ugye Józsué és Kálév volt, akiket ugye ismerünk, a másik 10, majd látni fogjuk, hogy mi történt velük, 40 napig kémkedtek az országban, megérkeztek vissza ugye Kádés Barneába, és a 12 kémből csak ketten, Józsué és Kálév mondta azt a népnek, hogy csodálatos az a föld, amit Isten nekünk ígért, fantasztikus örökséget kapunk az Úrtól, nem baj, ha erős népek lakják, Isten megígérte nekünk, hogy ő fogja őket kiűzni, és nekünk adja ezt a tejjel és mézzel folyó földet. Ugye ott annak a leírások, hogy akkora szőlőfürtök voltak, hogy két embernek egy botra kellett ráfűzni a szőlőfürtöt, és a vállukon vitték a botot, és a két gyalogló ember között a boton lógott le a hatalmas, másfél méteres szőlőfürtet. Ilyen gazdagon termő föld volt ez akkor. Na, 10 kém a 12-ből nem ezt mondta, mint Kálév és Józsué. Azt mondták, hogy nagyon jó az a föld, de hát megemésztenek a rajta lakók, óriások laknak ott, ugye amikor azt olvassátok a Bibliában, hogy Anák fiai, ugye a filiszteusoknak az 5 városáról már volt szó, Krétáról származtak a filiszteusok, onnan jöttek be, és ilyen nagy növésű emberek voltak, tehát képzeljünk el ilyen nagy kétméteres magasságú embereket, meg ugye hát a Góliát, aki szintén filiszteus volt, az 2,86 méter volt, egyszer kiszámoltuk itt a Nórán, hogy mennyi könyök, mennyi láb, meg mennyi új, tehát ilyen hatalmas emberek voltak. Na és azt mondta a tiszkén, hogy nem tudjuk elfoglalni, hiába van velünk Isten. És ennek lett a büntetése, a nép ugye ennek a tiszkénnek hisz, hogy na akkor 40 napig kémkedtetek, rossz hírét terjesztettétek az ígéret földjének, akkor az a generáció, aki nem hitte el, hogy én beviszem őket oda, nem is fog bemenni. Forduljatok vissza, 40 évig fogtok keringeni a pusztában, ezért lett 40 éves a pusztai vándorlás, és Isten azt mondta, hogy amíg ki nem pusztul az a generáció, akik ugye a 10 kémnek hittek, nem a 2 kémnek, Józsuénak és Kálévnak, ők bemehetnek az ígéret földjére, de az a generáció, amely nem hitt, nem mehet be. Majd a fiaik, a következő generáció megy be. ezért volt 40 éves a pusztai vándorlás, eltelt a 40 év, meghaltak a pusztában azok, akik nem hittek az Úrnak, és becsmérelték az örökséget, az ígéretföldjét, és innentől indul ugye Józsué könyve, Mózes meghal, Józsué, aki beviszi a népet az ígéret földjére, kiosztja az örökséget, és azok közül ketten mentek be, akik annak idején éltek és kémkedtek, ugye Káléb és Józsué. Káléb megint előkerül. Fantasztikus egy hívő ember. Képzeltek el egy 85 éves embert, ugye már 5 éve tart a honfoglaló háború, 40 éves volt, amikor kémkedett, utána jött a 40 éves pusztai vándorlás, 5 év háború, és 85 évesen azt mondja, hogy ma ugyanolyan erős vagyok, mint 40 évesen, harcba indulok, visszatérek, és Isten nekem akkor ígért egy darab földet itt. És én azt a földet szeretném örökségül kapni, mert az Úr megígérte. És meg is kapja, mert hittel vette, hittel hordozta 45 évig, hogy neki Isten ígért egy darab földet az ígéret földjén, és így nyerje el az ő örökségét, nagyon tanulságos, sokat mondó történet. Nézzük a mai üzenetet. Az első pontunk, testvérek, hogy az ószövetségi népnek, ugye Izraelnek, Isten méri ki az örökséget. Minden talp alatnyi földet Isten sorsol ki, mér ki, választ ki, és szabja meg a határokat. Ez egy nagyon fontos gondolat a Bibliában, hogyha belegondoltok, hogy az apostolok cselekedetei 17-es fejezetben, amikor Pál Aténban prédikál, mond abban az aténi prédikációban egy mondatot, hogy Isten meghatározta a földön minden népnek az elrendelt határait. Semmi mai politikai üzenet nincsen ebben, de tudom, hogy mindegyikünknek eszébe jut, hogy mennyi nép át akar menni a másikra, hogy akkor nekem kell az a föld is. Isten meghatározta a népek határait a teremtéskor. Ez a tied. Annak kellene örülni, amit Isten adott, azt hittel elfoglalni, birtokba venni, felelősen hordozni, nem a másikéra irigykedni. Az Ószövetség nagyon komolyan veszi a magántulajdont. Rengeteg törvény védi a magántulajdont. Az örökségnél is külön volt törvény, hogyha valaki utód nélkül halt meg, akkor a legközelebbi férfi rokon az özvegyet el kellett, hogy vegye, ez volt a sógorházasság, és abból a házasságból a legelső született gyermek az elhunyt, gyermektelenül elhunyt férj nevét vitte tovább, és az örökségét vitte tovább. Tehát még erre is figyeltek, hogy véletlenül se legyen olyan helyzet, hogy elkótya vetélődik egy örökség, vagy másra száll. Sőt, ahol csak leánygyermekek voltak, meg lehet keresni Mózes könyvében, hogy örökösödés leányágon milyen csodálatosan gondoltak még arra is, hogy ott mi legyen a megoldás. Egyedül Lévi törzse nem kapott ugye nagy területeket, mert az Úr az ő örökségük. Ennek megvan az üzenete, testvérek, hogy Isten bennünket nagyon komolyan arra tanít, hogy ne a földi legyen a legelső. Tudja az Úr, hogy itt élünk testben, és itt élünk ezen a földön, itt ad nekünk területet, időt, életet, és itt kell a földi dolgokkal is foglalkozni, tehát a hívő ember nem elszellemiesíti a dolgokat, hogy ő neki enni se kell, mert ő olyan fellegekben jár a kegyességben, nem mond ilyen badarságot a hívő ember. A hívő ember is elfárad, kell neki enni, inni, aludni, dolgozni, e világban megvan a kötelessége. Ha van neki vagyon, akkor arra felelősen kell, hogy figyeljen, vigyázzon, de azt mondja a Biblia, hogy de ez a tizedrangú dolog legyen. Az első legyen a lelki, az Istennel való kapcsolatod, a vele való közösséged, a lelked örök életére gondolj, mert ha csak a földire, a múlandóra gondolsz, a lelkedre nem, akkor gondolj bele, hogy el fog jönni életedben az utolsó nap, és te innen semmit nem fogsz tudni kivinni. Nem viszünk a mennybe, a túlvilágra semmit innen. A hitedet tudod vinni, és a mennyei örökségedet, de a földit nem. Bármennyit gyűjtesz, bármit szerzel meg, bármekkora karriert futsz be ezen a földi életen, a halál pillanatában minden nullázódik. Semmit nem fog érni. Semmit nem vihetsz ki innen. Ezért kell a lelkeddel foglalkoznod. Amikor azt mondja az ige, hogy Lévi törzsének az Úr az öröksége, akkor Tudnunk kell, hogy az Ószövetségben egy törzs volt a papi törzs, az Új Szövetség egyetemes papságot hirdet, ez azt jelenti, hogy Istennek minden gyermeke pap. A pap ugye a közben járó szerepét viselte, ezért nincsen olyan, hogy református pap, hanem református lelki pásztor van. Nem papoknak hívjuk a református lelkét, mert ő a pásztor testvér, aki ebben a szolgálatban fáradozik, az ige hirdetés szolgálatában, de ugyanolyan ember, mint a többi hívő. Semmivel nem nagyobb, nem különb. Az egyetemes papság viszont azt jelenti, hogy Istennek a legkisebb újjászületett gyermeke is Istennel élő kapcsolatban van, és viheti oda a másikat imádságban az Isten elé. Az Újszövetség több igéje egyetemes papságról beszél, míg az Ószövetségben a 12 törzsből csak egyetlen egy törzs viselte a papi tisztséget. Sok ember gondolkodik úgy, hogy az a fontos, amin van, ez a második pontunk. Rengeteg embert megkötözi a gondolatában a földi amulandó. A legtöbb ember így él. Folyamatosan számolja, mi van, mennyim van, mi van a zsebemben, a pénztárcámban, a bankszámlámon, ezen kattog az agya, kiadás, bevétel, és az a rossz, testvérek, hogy azt is nézik az emberek, nem csak azt, hogy mi van nekem, hanem milyen van a másiknak. Oszt és szoroz, összehasonlít, és irigykedik. És irigykedik. Na, amikor az örökségről tanít Isten, akkor kell beszélnünk, és ez a következő pontunk, hogy mi az emberi gondolat, és mi az örökségről az Istennek a gondolata. Nézzük először az emberi gondolatot. Az emberi gondolat, még amikor valaki az Istennel jár is, vallásosan él, az emberi gondolat nem szokott jó lenni. Nagyon sokan vallásos emberek úgy gondolkodnak, hogyha én jól imádkozom, járok templomba, igyekszem Istenfélő életet élni, hát akkor Istennek kutya kötelesség engemet megáldani, amikor beteg vagyok, akkor nekem meg kell gyógyulnom, a daganatnak vissza kell menni, gazdagnak kell lennem, sikeresnek lennem, mert ez az áldás. Na és a Biblia nem ezt mondja. A Biblia nem ezt mondja. Beszél ugyan Isten arról, hogy ha az Úrral jársz, akkor megáld ő, beszél arról, vannak ilyen ígéretek, akár a 91. Zsoltárban, hogy ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg, ismétek a Zsoltárt, de nézzétek meg a bibliai történeteket, és nagyon különös szórást találunk. Mert Istennek az örökségről való gondolata az, hogy ez az, amit ő mér ki. Ő egy szuverén úr. Neki nem diktálhatunk, hogy Uram, én most jól imádkoztam, akkor nekem ezt, meg azt, meg amazt, meg jár. Nem jár nekünk semmi. Amit kapunk, Isten kegyelméből kapjuk. Hálásak kell legyünk érte. A kegyelem egy olyan szó, amit nagyon kevés szív tud megérteni, hogy nekem nem jár semmi. Ha Isten úgy bánna velünk, ami nekünk jár, akkor jusson eszünkbe az úrvacsorai liturgia, mi jár nekünk, ott elmondjuk, hogy sőt, halált, büntetést és kárhozatot érdemlek, és ugye erre a második kérdésre szoktuk szintén mondani, hogy hiszem és vallom. Tényleg hiszük és valljuk. Na ez jár nekünk. Ítélet, halál, büntetés, kárhozat, na ez járna, ehelyett Isten végtelen kegyelemmel odaáll az ember mellé, szeret, irgalmas, türelmes, ezt érdemünk ellenére kapjuk, mert mást érdemelnénk. És mégis az embernek a gondolata teljesen más. Nézzük meg Istennek a gondolatait az örökségről. Ő határozza meg életünk határait, dolgait, mennyi öröm és mennyi szenvedés, amit kimér nekünk. Ő határozza meg az anyagiakat és a teleknek a határait is. Ő dönt mindenki felől, mindenki őtőle függ, és ebből sok minden következik. Az egyik ilyen, ami következik, hogy vedd Isten kezéből, fogadd el Isten kezéből, amit van, de azt is fogadd el, amit nincs. Ugye milyen különös mondat. Ez következik abból, hogy Isten méri ki az örökségünket. Isten kezéből vedd, amit van, és azt is fogadd el, amit nincs. A következő, amik következik, hogy légy hálás érte Istennek, amit van. Legyél érte hálás. Aztán a következő, ne hasonlíts javaidat a másokéhoz. Nem kell megnézni, hogy a szomszéd kertje mindig zöldebb-e, a tehene kövérebb-e, az autója hosszabb-e, a házának több-e a szobája. Mások előnyeihez, dolgaihoz neked nincsen semmi közed. Ha ezt tudod, akkor nyugodt lesz a szíved, nem leszel irigy, nem kezdesz el hasonlítgatni, hogy nekem ez van, a másiknak az van, akkor hogy van ez. Nem. Ha az ember ezt megtanulja Istentől, hogy ő mérte ki az örökségemet, akkor mások előnyeimhez nincsen semmi közöm. Ahhoz, amit Isten másoknak adott, nincs semmi közöm. Nem kell, hogy irigy legyek. Mert nekem is ugyanaz az Uram, meg őnek is. Különös dolgokat látunk, amikor az előbb mondtam, hogy elég nagy a szórás a bibliai történetekben, amiket Isten felhoz elénk példaként, akkor gondoljatok bele, hogy a Lukás 16-ban a gazdag és a Lázár történetében azt olvassuk, hogy a gazdag minden nap lakomával volt, jól lakott, mindene megvolt, Lázár szekélyekkel tele, étlen, szomjan ott volt a kapujába. És Lázár jut a mennybe, ugye tudjuk, hogy a gazdag a pokolban. Mondok egy különös mondatot, a szegénység az nem az áldás hiányának a jele, ezt el ne felejtsük, a gazdagság pedig nem az áldás bizonyítéka. Ezt még egyszer elmondom, nagyon jól jegyezzük meg. A szegénység, tehát ha valakit látsz, hogy nagyon szegény szűkölködik, az nem az áldás hiányának a jele. Gondolj Lázárra. Ő egy áldott ember volt a hitében, de anyagilag Isten az ő örökségét nagyon szűken mérte ki. Nem tudjuk miért. Ő az Úr. Nézd a gazdagot. Emberi szemek szerint, ha mindene megvan őt, Isten hogy megáldotta. Nem a gazdagság, az nem az áldás bizonyítéka. Elveszett a gazdag. Ő nem volt áldott. Volt sok mindene, ez nem arra használt, amire Isten neki, azt kimérte. Észre sem vett, hogy a kapujában ott valaki haldoklik, éhezik. Ő nem hordott áldást. És ugyanígy sok példát lehetne mondani, nézzétek meg Illés prófétát, aki ott a kerítpatak mellett a hollók visznek neki eleséget, a patakból iszik. Hát ki akarna vele cserélni a mai világba? Hát senki. Isten szegény, nyomorult szolgáival, gyermekeivel a kutya nem akar cserélni. Nem mindenkinek a jólét kell. A sareptai özvegy, akihez elküldi Isten Illést, az éhező prófétát, az éhínség idején, nem ahhoz küldte el, akinek annyi mindene van, mint a tenger, ahhoz küldte el, akinek egy marék lisztecskéje van, meg egy ilyen pici olaj az olajos korsóba. Egy másik nincs telenhez küldte el. De tudjuk, hogy áldottak voltak, és átélik a csodát, a lisztes azért nem ürült ki, amíg tartott az éhínség, az olajos korsó nem fogyott ki, amíg tartott az éhínség. Az az asszony minden nap sütött kenyeret a fiának, meg Illésnek, meg magának, és nem haltak éhen, mert áldás volt rajtuk. Ha valaki átkutatta volna a lakásukat, az egyszem kis lisztes fazék alján találtak volna valamit, meg az olajos korsóba találtak volna egy kis olajat, mindenki megállapította volna, hogy ezeknek nincs semmiük. A templom egere gazdagabb náluk. És ők voltak az áldottak. Különös, ahogy Isten kimér dolgokat. Van, akinek nagyon széles határokat ad, őtőle ezt számon is fogja kérni, hogy hogyan bánt a javaival. Figyelte a környezetében levő szegényekre, akiknek szűkösebben mérte ki Isten a maga titkos bölcsességével a határokat. És vannak, nem tudni miért, akiknek Isten nagyon különösen szűk határokat mért ki. Területből, anyagiakból, ingatlanokból, pénzből, boldogságból, nem tudjuk miért, egészségből, és sorolhatnám még az életünk sok területét. Isten szuverén Úr, és ő az, aki kiméri az örökséget. Meg kell tanulnunk, hogy a szegénység az nem az áldás hiányának a jele, a gazdagság pedig nem az áldás bizonyítéka. Itt ő határoz meg mindent, ő dönt mindenki felől, a határokat, időket ő méri ki. Isten a mi örökségünk. Nézzük Kálébet. Káléb a hitnek a fia. Káléb az az ember, akinek Isten valamit megígért, 40 éves volt. Elég sokat kellett várni arra, amit Istennek ígért, hogy az övé legyen. 85 évesen lett az övé. De gondoljatok bele, hogy hordozta hitben ezt az örökséget. 45 éven keresztül Isten nekem megígérte, hogy Kánán földjén egy hegy, egy város, egy kis darab föld az enyém lesz. És hivatkozik erre az ígéretre. Elmegy Józsuéhoz, Júda fiaival együtt, hogy tudod, mit mondott az Úr. Mózes által mit ígért, és idézi. Emlékezz vissza, ott voltunk, ott voltál, te is hallottad, Isten azt megígérte nekem, és én szeretném azt megkapni. És övé lett Hebrón. Kálébnak, ahogy örökséget kap, megvan az üzenete számunkra. Vannak igék, amelyek különösen szólnak hozzánk, amikor odahaza olvassuk a Bibliát. Ezek az igék, amire a hívő ember azt mondja, hogy Istentől kaptam valamit. Szólt hozzám az Úr. Kaptam ígéretet. Kaptam igét az Úrtól. Amikor Isten ad neked egy ígéretet, és azt te hittel megragadod, hordozd azt, mert a tied lesz. De hittel hordozd, és akkor lesz a tied. Hivatkozhatsz erre imádságban. Elmondhatod neki alázatosan, hogy Uram, ezt ígérted nekem. Kedves ez Istennek, nem elfelejti Isten, nem emlékeztetni kell ezt, vagy őt erre, hanem Dávid imádságaiból kiderül, hogy Istennek kedves az, hogyha valaki az imádságban hivatkozik az ő ígéreteire. Kedves Istennek az, hogy lám az én gyermekem, megjegyeztem, mit mondtam neki. Forgatja a szívében, gondolkodik rajta, számon tartja az én ígéretemet, hivatkozik rá, oda viszi hozzám imádságban. Ez kedves az Úr előtt. Hordozzátok a nektek adott ígéreteket, amit nektek az Úr Jézus ígért. Ha olvasod a Bibliát, és vannak igék, amik nagyon eltalálnak, az a tiéd. Ragadd meg, hivatkozz rá az Úr előtt, és tied lesz az örökség. Az új szövetség is beszél, ugye, örökségről, és az új szövetségi örökség, na itt már ugye az örök üdvösségről van szó, meg a nem múlandókról, ja, csak Jézus Krisztusban adatik meg. Ez egy nagyon-nagyon fontos kiinduló pont, és innen indul az új szövetségi örökségnek az egész témaköre a Szentírásban. Jézus Krisztuson kívül nincs örökség. Akinek nem kell Jézus, az semmit nem fog kapni a mennyben. Ezt Isten örök végzéssel eldöntötte, elrendelte. De aki Jézust befogadta, aki Jézus Krisztus gyermeke lett hitben, annak ad Isten egy csodálatos örökséget, amit elkészített a mennyben, ami hallatlanul csodálatos. Nincsenek rá szavak, hogy visszaadjuk. Az 1 Korintus 2.9-ben olvasuk azt az igét, temetésen gyakran idézem, hogy vigasztaljam a gyászolókat, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg nem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Pál se tudja visszaadni a visszaadhatatlant. Nem tudja szavakba önteni a mennynek a csodáját, azt, amit Isten elkészített nekünk örökségként. Ami reménységként ott kell legyen a szívedben, hogy Isten nekem valami fantasztikusot készített a mennyben. És nem tudja visszaadni Pál, mert az emberi nyelvek kevesek ahhoz. Az emberi szavak, a kifejező készségünk elégtelen rá ahhoz a csodához, amit Isten elkészített. És nem negatív leírással mondja el, hogy na, van valami a mennyben, hogy is mondjam el neked, amit emberi szem soha nem látott, mert olyan jó. A fül nem hallott még ilyet. A szív meg sem tudta fejte, el sem tudta képzelni egy emberse, hogy ez mennyire fantasztikus csoda, amit Isten készített. Na, ez az, amit Isten neked készített. Na, ez a mennyei örökség. Elmúlhatatlan, hervadhatatlan és hatalmas és csodálatos. Pár igét hadd olvassak nektek. 1 Péter 1-ből a 3. és a 4. vers. Az örökség szó szerepel ezekben a mondatokban, de figyeljetek a környezetére, hogy hogyan írják le az apostolok. 1 Péter 1:3-4. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadás által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Tehát Jézus Krisztusnak a halála, feltámadása, a bűn feletti győzelme, a váltság, amit Jézusban Isten véghez vitt. Na, azt szerezte meg neked, és ilyen jelzőket ír, ugye Péter, azt mondja, el nem múló, szeplőtelen, tehát bűn nélkül való, nincsen benne hiba, nem tökéletlen, hanem tökéletes, és hervadhatatlan örökség. Isten ilyet készített neked. Mit szólsz hozzá? És ezt mind Jézus által, az ő győzelmében készítette számodra ezt az örökséget. Következő ige, sokat lehetne még olvasni, de nincs annyi időtök. Zsidó 9:15-ös, azt olvassuk itt. Így tehát egy új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökké való örökség ígéretét. Az az örökség, amit ott a Földön kapunk, birtoklunk, hosszabb, rövidebb igeig, az nem örökké való, az elmúlik. Azt elveszíted, nem viheted magaddal, az nem örökre a tiéd. De amit Jézus szerzett, az ő engesztelő halála által, a feltámadásában, a győzelmében, na az örökké való örökség. Olyan, amit soha nem vesznek el tőled, a mennyben van, nem lesz ingatlan válság a mennyben, nem lesz infláció, nem lesz semmilyen gazdasági krak, hanem az egy örökké való örökség, amit Isten neked elkészített, és örökre a tiéd lesz. Ezt mondja a Zsidó 9:15. A következő ige az Efézus 1:18-as, amit olvasok még nektek, következőt. Pál írja. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. Tehát az efézusi gyülekezetnek Pál azt mondja, hogy kérem az Urat, hogy Isten nyissa meg a szemeteket, hogy a hit szemével meglássátok, hogy mekkora hatalmas az az örökség, amire az Isten elhívott titeket. Befogadhatatlanul nagy. Az örökségnek dicsősége van, itt azt is olvassuk az eredeti szövegben. És képzeld el egy olyan örökséget, amire az angyaloknak leesik az álluk, és tátva marad a szájuk, mert olyan dicsőséges az az örökség, és Isten azt az Jézusban hívő üdvösséget nyert embereknek készítette el. Mennyei javak ezek. És itt ez a lényeg. Nem a földi, nem a múlandó, nem a darabka föld, nem a házad, a garázs, az autó, hanem a mennyei javak. Ez az első. Tizedrangú a ház, az autó, a telek, meg a nyaraló, a mennyei javak, ez az, amire kell figyelned. És itt megkérdezi tőlünk ez az igerész, hogy vajon látod-e Istennek a bűntörlő kegyelmét, a békességet, amit ad a hívő ember szívébe, az atyával való közösséget, az örök üdvösséget, látod-e nagyobb kincsnek bármilyen földi vagyonnál. Tudjátok, akik a földi vagyonra hajtanak teljes erővel, azok nem látják kincsnek azt a békességet, ami volt Lázár szívében szegénysége ellenére. Nem látják kincsnek az atyával való mérhetetlen csodaközösséget, amilyen volt Illésnek meg a Sareptai özvegynek, noha nem volt semmiük. Nem látja a kincsnek az örök üdvösséget az, aki gyalázza a keresztényeket, a Bibliát, Jézust. Fogalma sincs arról, hogy a legnagyobb kincseket gyalázza, mert nincsen szeme meglátni a valódi kincset, és mulandó, hervadó, semmit érő kincsek miatt dobja ki az örök életet az ablakon. Neked van-e erre szemed? Van-e a hitednek olyan szeme, hogy azt látja, amit látni kéne? Vagy most az ige hirdetés alatt csendesen meg kell látnod, hogy Uram, nem láttam. Uram, vak voltam eddig. Van-e szemed a kegyelmét, a békességét Istennek, a közösségét vele, a vezetésének a páratlan nagyságát, az üdvösséget, amit neked a mennyben elkészített, hatalmasabb kincsnek látni minden földi vagyonnál, kincsnél, amire állítozik sokszor a szíved. A Zsoltárok 47.5-ös verse, ezt beírtuk a presbiterekkel az idei missziói munkatervünkbe, és presbiter testvérek biztos emlékeznek rá, a presbiteri gyűlése név elején, ugye meghatároztuk a missziói munkatervünket, és mondtam nektek, hogy az örökségről lesz szó idén. Józsué könyvét fogjuk végigolvasni, és az örökség a kulcs szó benne, erről lesz szó. És ezt az igét írtam be a jelentésbe, ezt kapta meg az egyházi vezető is a gyülekezetünkről. Zsoltárok 47.5-ben ezt olvassuk, hogy és kiválasztja a mi örökségünket. És kiválasztja a mi örökségünket. Gyönyörű ige. Érdemes belegondolni, mondogatni, ízlelgetni, elcsendesedni felette. Isten kiválasztja a mi örökségünket. Ez azt jelenti, hogy nem nekem kell kaparni, gürizni, lekönyökölni mást, hogy megkapja, amit én akarok. Hanem van egy mennyei édesatyám, aki gondoskodik az ő gyermekéről, és kiválasztja a mi örökségünket. A mi atyánk imádságban gyakran imádkozzuk ugye azt a sort belőle, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Mindennapi kenyér. Luther olyan gyönyörűen magyarázza ezt. Ugye a ókorban a rabszolgáknak, a római légiósoknak fejadagjuk volt, ugye ez a latin porció szó, jövevény szó magyar nyelvünkben is, úgyhogy pontosan tudjuk, mit jelent a porció, egy fejadag. Ezt kapta a római légiós, ezt kapta a háznál szolgáló szolga, rabszolga. Megkapták, megették, ha éhes volt is, neki az volt a fejadag. Nem kapott többet. A fiak, Jézus korában egy patriarkális társadalomban, a fiak, akik az atya örökösei voltak, ott voltak az asztalnál, amikor volt egy étkezés. Ők nem porciót kaptak, nem fejadagot. Ehetett, képzeljétek el, ha akart repetázni, mert így szoktuk ezt mondani, hogy mert nagybelű volt a srác, akkor 8-szor is repetázhatott, de mindig kellett kérni az atyától. Atyám, szeretnék még. Tessék, mertek neki egy nagyot. Még akart, még kért, még kapott. Azt mondja Luther, hogy a mindennapi kenyér nem csak az elemózsiát jelenti, nem csak azt a kenyeret, amit megeszel, vagy éppen ami van ebédre, kis rántotús, vagy főzelék, vagy bármi. A mindennapi kenyér kifejezés mindannak az összefoglaló szava, ami egy egészséges, teljes élethez hozzátartozik. A hívő ember, amikor fiatalon hívő lesz valaki, akkor ezért van az, hogy nem ő szaladgál feleség után, hogy kit válasszak, hanem imádságban kéri el a feleségét. A mindennapi kenyérbe beletartozik az Istentől kért és kapott házastárs, az Istentől kért és kapott gyermekek, amennyit az ő atyai bölcsessége kínér, a lakás, az autó, mindaz, az állás is, ami egy egészséges, teljes élethez hozzátartozik, ezt Luther így magyarázza, nagyon bölcsen, az a mindennapi kenyér. De ezt a fiak az atyától kérik. Ha te az atyai házban már befogadtad Jézust, fiú vagy, a fiak jogával élve kérheted. Nem elveszed az atya háza mögül, hogy akkor szereztem magamnak barátnőt, feleséget, házat, lovat, csónakot, nem, hanem az atyától kéri. Mert a fiaknak ez a joga, és utána az atyától kapja meg. Nézzétek meg, hogy a bibliai házasságokat, ugye Ábrahám és Eliézer imádkozott Izsák feleségért, nem Izsák választotta ki. Isten választotta ki Izsáknak Rebekát. És hadd ne soroljam még a többi példát, sok-sok területben Isten az, aki kiválasztja a mi örökségünket. Vajon így nősültél-e? Kérdezem az asszonyokat, így mentetek-e férhez imádságban? Így vásároltál-e házat imádságban kérve? így vettél autót, és annyi mindent lehetne kérdezni, mert a fiak az atyuktól kérik. És Isten itt is különös szórásban ad dolgokat, kiméri nekünk az örömet és a boldogságot is, de az ő atyai bölcsessége kiméri nekünk a mélységeket és a szenvedéseket, amelyben ő majd csiszol és formál, kiméri az egészségünk határait, vagy éppen azt csökkenti, de az atya kezéből veszi a fiú, mert tudja, hogy az atya szereti őt, és nem akar neki rosszat. Az atya kezéből fogadjuk el ezeket a dolgokat, akkor is, hogyha nehéz, amin átmegyünk, mert a mennyei atya soha nem követel hibát. Örökség. Ugye milyen gazdag szóvá lesz, mire végére érünk a prédikációnak, különös, amit Isten tanít és mond, hogy máshogy gondolkozzunk erről. És végezetül az Úr Jézus örökségéről hadd beszéljek. Jézus az Atya egyszülöttje, a legdrágábbja, a legkedvesebbje, és azt mondja a Biblia, hogy Jézus a mennyei Atya, a hatalmas Isten örököse. Minden az övé. És hogy úgy tisztelje mindenki a fiút, ahogy az atyát tisztelik, az atya egészen Jézusnak adta át az ítéletet. Az utolsó napon az Úr Jézus lesz a bírói székben, mert emberfia is lett, és ő tart ítéletet. Ő az örökös. Jézusban hinni egy különös dolog. Jézusban hinni nem csak azt kell látni, hogy akkor kapok kegyelmet a bűneimre. Nem csak ezt jelenti. Ezt is, de nem csak ezt. Jézusban hinni üdvösséget, örök életet jelent, de nem csak ezt. Jézusban hinni azt jelenti, hogy Isten Jézus igazságát adja nekem ajándékba, és én Jézus Krisztus tiszta, bűntelen igazságának a palástjájába vagyok beburkolva Jézusért, egyedül kegyeremből. De nem csak ezt jelenti. Mit jelent még? Azt jelenti, testvérek, hogy én kapom azt az örökséget, ami egyedül Jézust illeti az atyától. Sok helyen beszél erről a Biblia, hogy Jézus Krisztus a maga örökségébe vonja be a benne hívőket. Olvassátok el a János 17-et, a főpapimáját Jézusnak. Amiket ott elmond, olyan különös, ahogy beszél Jézus az atyával, és azt mondja, hogy atyám, azt akar, így van, hogy akarom, hogy akiket nekem adtál, azok ne vesszenek el, ott legyenek majd velem az én örökségemben. Nincs szó szerint ott ez az örökség, de a, benne van a sorok között. És meglássák az én dicsőségemet, amely már akkor az enyém volt, mielőtt a világ lett volna. Olyan gyönyörűen beszél arról Jézus, hogy mennyire szereti azokat, akik hisznek benne, és hinni fognak majd benne ezután. És ő magához akar őket venni. És meg akar velük osztani mindent, az ő mennyei örökségét megosztani a benne hívőkkel. Drága testvér, mi bűnös lázadókként nem vagyunk örökösök. Nem vagyunk jogosultak az Isten fiának az örökségére. És Jézus annyira szeret bennünket, nyomvad bűnösöket, hogyha hiszel benne, akkor azt mondja, hogy akkor beveszelek a végrendeletembe. Örökös vagy te is. És ugyanazt fogod örökölni, amit Jézusnak elkészített az Atya. Különös dolog Jézusban hinni. Olyan határokat nyit meg, olyan örökségre leszel jogosult. Nem tudod elképzelni a szíveddel és az elméddel se. A köszöntő ige a Zsoltárok 16-os volt, biztos sokan fölismertétek, és különös az a szó, amit ott olvasunk. Nekem azóta fiatalok közötti szolgálatban a tapasztalatom, hogy a mai fiatalok bizonyos szavakat nem értenek. Ugye van ez az, hogy osztályrész. Osztályrészem kieshelyre esett örökségem, nagyon tetszik nekem. Olvastuk a 16. Zsoltárban. Az osztályrészem, ez az örökségemnek a szinonímája, de a fiatalok azt sem szokták érteni, hogy mi az a kies. Mert nem így beszélünk ma, idősebbek biztos tudjátok, mit jelent a kies szó, ez a kietlen ellentéte. A kietlen ugye a puszta, sivár, a kies, a gyönyörű, a szép, a gyönyörűségesen fantasztikus, és így hallgassátok meg, hogy mit mond Dávid az Istennel való kapcsolatáról, arról az örökségről, amit hitáltal tud, hogy Isten neki ad. Azt mondja Dávid, Uram, te vagy osztályrészem és poharam, tehát Dávidnak Isten az öröksége. Te tartott kezedben sorsomat, osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Értitek, mit mond Dávid? Azt mondja, hogy Uram, az én örökségem te vagy. Hát ő király volt, hatalmas kincstárral, területeke palotákkal, és Dávidnak nem az volt a szíve gyönyörűsége, amikor fölébredt reggel, hogy hú, nagyon jó, mert elefántcsont trónra ülhetek rá, meg lemegyek most a kincstárba, és beledugom könnyékig az aranyba. Nem milyen gondolatai voltak. Ment reggel imádságban az Úrhoz, és azt mondta, hogy Uram, te vagy az én örökségem, te vagy az örömem, te vagy a poharam. És az én örökségem kies helyre esett. Tehát a leggyönyörűbb helyre esett az én örökségem, és ez nagyon tetszik nekem. Nem az arany, az ezüst, a paloták, meg a földi javak. Az a legnagyobb csoda, hogy én a tied vagyok, Uram. Ez a hívő élet. Az örökségről, Jézus Krisztus gyermekének így kéne gondolkodnia. Nekem, meg neked, minden nap. És ehhez olyan kis nyambattak vagyunk ám, testvérek, olyan földhöz ragadtak, inkább szeretnénk könnyékig bele nyúkálni a pénzes zsákba, meg egyéb határokat szeretnénk, hogy meglegyenek szélesítve ott a kertünk végében, meg a nyaralónál. Nem. Az is lehet az Úrtól, de az, hogy Jézusé vagy, azt látod-e az életedben kiesnek, gyönyörűségesnek? El tudod-e mondani Dáviddal, hogy az én örökségem az Úr, és örökségem kies helyre esett, és nagyon tetszik nekem. És úgy örülök, hogy Jézusé vagyok, és az én életem ott van az ő kezében. Ez az ige azt is jelenti, testvérek, hogy akinek nem kell Jézus, annak nem lesz osztályrésze öröksége a mennyben. Egy félelmetes mondat. Dávid nekünk tanítja, hogy ha te Jézusé vagy, akkor van örökséged a mennyben. De ha te nem vagy Jézusé, lehetsz vallásos, meg lehetsz keresztelve, konfirmálkodtál, ott lehetsz a templomban sokszor, de a szívedben nem hívtad be Jézust. Nem adtad át neki a király uralmat. Csak egy vallásos máz van az életeden, nincs osztályrészed a mennyben. Nincs örökséged a mennyben. Ugye a címünk az, hogy akarsz-e mennyei örökséget, ez egy kemény kérdés, és ez a címünk ma, ez gyakorlatilag úgy le lehetne fordítani, hogy hát kell-e neked Jézus? Ja, mert ha kell Jézus, akkor tied a menny, nem kell Jézus, de kéne a menny, ez az opció nem áll fenn. Jézussal minden, Jézus nélkül semmi. Sok embernek kellene Isten áldása, kellene a kegyelem, a mennyországra borzasztóan szeretne ott lenni, de ki nem állhatja Jézust? Neki Jézus nem kell. Egyszerre beszéltünk Jézus Krisztus királyságáról, hogy mit jelent az, hogy ő a király, meg az alattvaló, az én életem minden területén el kell jöjjön Jézus királyi uralma. Na Jézusban hinni ezt is jelenti. Ha örökséget akarsz a mennyben, akkor nem csak azt kell mondani, hogy Uram, én szeretnék jelentkezni, hogy akkor egy belépő jegyet a mennybe, mert olyan jó lenne ott lenni, hanem az ott kezdődik, hogy Úr Jézus, gyere be a szívembe, átadom neked a királyságot. Kell a te királyságod is, úgyhogy mindenbe beleszólhatsz. Mondtam nektek a múlt vasárnap azt a metaforát, hogy a életünk egy sok szobás lakáshoz hasonlít, mennyi ember úgy hívja be Jézust, hogy oda szedje a kulcsomóját, vagy egy ilyen részleges kulcsomót ad oda. Hogy Uram, ebbe a három szobába bemehet, abba, tízbe meg ne. Így nem lehet Jézus királyságában részt venni. A Jézusban való hit és az örökségben való részvétel azt is jelenti, hogy Jézus Krisztus királyságára igent mondok, a bűnre nemet mondok, és úgy élek, ahogy Jézus Krisztus a király meghatározza az én életemben. Lélek szerint járok, nem test szerint. Róma 8-ban olvassuk, ha test szerint jártok, meg kell halnotok. Ha lélek szerint jártok, élni fogtok. Mennyi ember ajkára veszi Jézus, hogy én keresztény vagyok, és test szerint jár. A egész életünkben úgy élünk, hogy valaki egyfolytában csak bulikba jár, cigarettázik, mindenféle szórakozás, minden világi örömből kiveszi a részét Jézus Krisztus királyságának, nyoma sincs az életében, csak azt gondolja, hogy ő keresztjén, annak nem lesz osztály része a mennyben. Akarsz-e mennyei örökséget? Ma is egy történettel zárom. Nagy Frigyes porosz királynak az udvarában nagyon gyakran megfordult Voltaire, a nagy Isten tagadó filozófus, és följegyeztek egy különös párbeszédet. Az egyik ilyen ebédkor, akkor porosz királynak a asztalánál ült, hát merészelt egy ilyen nagyon-nagyon kis meghökkentő, cinikus ajánlatot tenni, hogy ő fölajánlja a mennyben levő örökségét bárkinek megvételre. Nagy nevetés volt, hát hogy jött a főurak, akik ezt poénnak gondolták, meg Voltaire is úgy gondolta, hogy milyen nagy poént mondott most, hogy ő fölajánlja a mennyország neki szánt darabját megvételre másnak, mert hát ugye nyilvánvaló volt, hogy nem is hisz benne, és volt az asztalnál Nagy Frigyesnek egy öreg tábornoka, aki történetesen egy komoly hitben járó ember volt, és ez a katona megszólalta a röhögés után, hogy a felséges király birodalmában van egy olyan törvény, hogy az ember csak azt árulhatja, amiről bizonyítani tudja, hogy az övé. Ez a törvény. Ugye más tulajdonát nem árulhatom, nem adhatom el. Ez volt egy ilyen törvény a porosz birodalomban, és hozzátette a tábornok, arcára fagyott a mosoly Voltairenek, hogy előbb bizonyítsa be, hogy jogosult a mennyre, hogy van ott osztály része, akkor én hajlandó vagyok átvenni az örökségét. De amíg nem tudja bizonyítani, hogy ön Jézushoz tartozik, és Jézustól kapott örökséget a mennyben, van helye a mennyországban, addig nem árulhatja azt a helyet. Nagy csend lett. Tudjátok, testvérek, olyan sok ember gondolja, hogy hát a jó ember ott volt a templomba, ott lesz a mennybe. A mennyei örökség csak Jézusban adatik. Ha nekünk szegezni az a hívő idős tábornok a kérdést, hogy te be tudod bizonyítani, hogy van a mennyben helyed, jogosult vagy rá? Ugye Jézusé, békességgel mondja, hogy mert befogadtam Jézust, ezért az örökségem áll. Én Jézusé vagyok, ő az enyém, és ezért van a mennyben osztályrészem. Na így igen. De te ezt elmondhatod-e? Békességgel, bizonyossággal, hogy a menny az enyém. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. De ma változtathatsz ezen. Akarsz-e mennyei örökséget? Ez itt a kérdés. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, szeretnénk elétozni bűnbánattal azt, hogy annyira tudunk kötődni a földi, a múlandó dolgokhoz, annyira meghatározza a gondolkodásunkat, a döntéseinket, az útjainkat, a pénzszerzés, ennek a világnak múlandó dolgai, hogy valamiért rettenetesen tudunk taposni, gürizni. Könyörülj meg rajtunk, amikor a testi, a földi, a múlandó az sokszor milliószor fontosabb tud lenni a lelkieknél. Olyan jó elcsendesedni a te színed előtt, és olyan jó meghallani, hogy mit tanít Józsué könyve, meg a sok bibliai ige az örökségről, hogy te hogyan gondolkozol az örökségről. Bizony az ige tükröt tart erénk, leleplez bennünket, hogy hamisak a mi gondolataink. Hamisak rólad az elvárásaink. Annyira úgy gondoljuk, hogyha ami kegyes, imádkozó életet élünk, akkor bennünket muszáj, hogy te megáldj, minden betegségből kigyógyíts, átéljünk naponta csodákat, egészségesek legyünk, gazdagok legyünk, sikeresek legyünk, mindenünk meglegyen, dúskáljunk a javakba. És a Te ígéd egészen másról beszél. Beszél a szív békességéről, a bűnbocsánat öröméről, az élet szentségéről, szegénység között is a veled való közösség hihetetlen boldogságáról. Beszél az imádság erejéről. Beszélsz a határokról, Urunk, amelyet örökkévaló Istenként megállapítasz, és nem tudjuk, hogy a szegény Lázárnak miért voltak olyan szűkösek a határai, hogy semmiesen volt, és miért vannak olyan gazdagok a Lázárok mellett, akik bár istentelenül élnek, mindenben dúskálnak. Urunk, hadd legyen a mi szívünk olyan alázatos, hogy ne akarjon téged ítélgetni, hanem hadd tanuljuk meg, amit te tanítasz. Elfogadni kezedből a nekünk ímélt határokat, elfogadni azt is, amink nincs, hálásak lenni azért, amink van. Hadd tanuljuk meg, Urunk, hogy mások áldásaihoz, előnyeihez, javaihoz semmi közünk. Hát, hogy ne kezdjünk el a szívünkben osztani, szorozni, összehasonlítgatni, ne vezessen ez bennünket irigykedésre, féltékenykedésre. Hadd tudjunk elcsendesedni és keresni téged, zörgetni te nálad, imádságban orcádat keresni, szívünket, életünket te eléd vinni. Köszönjük, Urunk, hogy Dávid a Zsoltárban olyan különöset tanít. Nem a palotákban gyönyörködött, nem a vagyonában, a királyi hatalomban, hanem azt mondta, hogy abban gyönyörködik, hogy az élete a tied. És hogy az örökség a mennyben az övé, és az ő öröksége kies helyre esett, gyönyörű helyre, és ez neki nagyon tetszik. Taníts bennünket így élni. Taníts bennünket úgy élni a javainkkal, hogy ne sodorjanak el mellőled. Taníts arra, hogy a lelkiek fontosabbak minden múlandónál. És hadd legyél kincsünk, és hadd legyen Jézusban, Jézus által osztárészünk a mennyben. Így kiáltunk hozzád. Jöjj, vonj magadhoz. Ments meg mindannyiunkat. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imáját vigye oda az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva vegyük Mózes áldását. Tanul, hívom ma ellenetek az eget és a földet, hogy előttök beadtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess te és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgass a szavára, mert csak így élhetsz és így lakadsz hosszú ideig azon a földön, amelyet Istened az Úr adott te neked. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk a 475-ös éneknek a harmadik verse, majd kivonulás előtt még a himnuszt is elénekeljük fennállva. Először tehát a záró énekünk 475-ös ének harmadik verse. Zörgessetek buzgón Isten ajtaján, elfáradtunk, Uram, e világ zaján.
Ajtaján, elfáradtunk,
Köszönöm.